Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Prőle Gergellyel, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójával Veszelovszky Zoltán beszélget. A beszélgetés második része következik.
Egy nagyot ugrok az időben. Kihagyom a 90-es évek végétől egészen az elmúlt évig terjedő időszakot, amikor kulturális területen voltál államtitkár, illetőleg nemzetközi diplomáciai vonalon működtél. Nagyon érdekes lenne, de az időnk az szalad előre, és azért tempózok most tovább. Váltok arra, hogy idén januárban egy új feladatot kaptál, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak lettél a főigazgatója, és ebben az új feladatkörödben a Magyar Kultúra Napján egy nagyon szép ünnepi beszédet mondtál, melyben kiemelted azt, hogy nekünk Európában, itt Magyarországon óriási szükségünk van a hitbéli megerősödésre, és nemzeti kultúránk a közös európai értékek tudatosítására. Véleményed szerint mennyire van nyitottság, vagy fogadókészség álláspontod elfogadására?
Hát ha megengeded, azért mégiscsak olyan értelemben távolabbról kezdeném a választ, hogy ugye az én diplomáciai beosztásom, vagy szerepem nagykövetként Németországban és Svájcban, én ott nagyon sokat kaptam, és rengeteg mindent tanultam belőle abból a szempontból, hogy az országot milyen módon helyezzük el saját magunkban, egy tágabb összefüggésben, Európa térképén, vagy akár világpolitikai dimenzióban. Na most mondtad, hogy feladatot kaptam. Az igazság az, hogy ez volt az első feladat, amire én pályáztam, vagy amit én döntöttem el, hogy szeretnék megkapni. Különben tényleg a gondviselés és különböző ajánlatok kapcsán kerültem ezekre a helyekre, amire nagyon hálás vagyok, és nagyon szerettem is csinálni. De valóban tavaly tavasszal döntöttem el, hogy én megpályázom a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói állását, és tettem ezt azért, mert ez a meggyőződés, amire most te is utaltál, ez a hitbéli és a kulturális identitás megerősödése, én azt gondolom, hogy ennek most valóban itt van az ideje. Tehát az, hogy a kulturális identitás, az, hogy az anyanyelvhez való viszony, az, hogy a magyar kultúrtörténet, művészet és elsősorban az irodalom ismerete, az létfontosságú ahhoz, hogy azokban a változékony időkben, amelyek most velünk vannak, aminek a számos jelét láthatjuk az európai mozgásokban, hogy ebben egy bizonyos tartást adjunk a saját életünknek, vagy a saját pozíciónknak. Hogyha ez a tudás elvész, hogyha hirtelen nem lesz semmilyen viszonyunk akár a régebbi magyar irodalomhoz, ha nem olvasunk Móricot, Mikszátot, vagy nem olvassuk a kortárs irodalmat, ha nem tudjuk, hogy éppen mit írt a tavaly meghalt Csóri Sándor, vagy hogy Nádas Péter legújabb könyvében mi van, akkor nem tudjuk igazából elhelyezni magunkat azon a térképen, ahol pedig el kell, mert mások ezt a térképet nagyon gondosan tanulmányozzák, rajzolják és belakják. Tehát nem elég keseregni azon, hogy a Istenem mi lesz, hogyha ez a sok migráns egyszer csak itt nálunk felbukkan, és nem fizikai kerítést kell, vagy kell csupán építeni, hanem ahhoz, hogy ezekkel a fanatikus harcosokkal, akik képesek magukat is felrobbantani, és hát nyilván ettől a fanatizmustól minden normális ember fényévekre van, de az, hogy ez megtörténhessék, ahhoz az is kell, hogy az európai gondolkodás, vagy akár a hazai gondolkodás megroppanjon azáltal, hogy a vallási identitás, a regionális identitás, a kulturális identitás az ne legyen ott, az megroppanjon, az ne legyen már az életünk része. Tehát én ezért gondolom, hogy a múzeumoknak általában, egy irodalmi múzeumnak és minden olyan intézménynek, ami ezt az irodalommal kapcsolatos ismereteket, vagy magát az irodalmat terjeszteni tudja, ennek most egy döntő felelőssége és egy felfokozott szerepe.
Több mint 10 éve annak, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyháznak vagy az országos felügyelője, és ezzel az egyházi funkcióddal kapcsolatosan több írást olvastam el most tőled, és abban egy gondolatod nagyon szemet szúrt nekem, amelyben azt fogalmazod meg, hogy a keresztény hitelvek nem a modernizáció ellenségei. Továbbá azt is, hogy a megújulásra képes kereszténység a siker záloga is lehet. Tapasztalatod szerint ez a gondolat mennyire képes áthatni most, ma az emberek, vagy még szűkebben értelmezve honfitársainknak a gondolatait, vagy beállítódását, világnézetét? Mennyire él ez a valóságban? Mennyire tud élni?
Hát nem annyira, mint amennyire jó lenne, ha élne, és ennek számos oka van. Ugye az egyik, az egy általánosabb, ami arra vezethető vissza, hogy ebben a felgyorsult kommunikációban, amit látjuk ki, mindenki a telefonját pörgeti, gyors hírekre van ráállva, azt szokta meg, hogy egy-egy mondatban közvetítik felé azt, amit közvetíteni akarnak. Ez szükségkép leegyszerűsítéshez vezet. Szükségkép ahhoz vezet, hogy ellentétpárok alakulnak ki, és az egész, nem is azt mondom, hogy magyar, hanem a felgyorsult kommunikáció arra van ráállítva, hogy ilyen ellentéteket nem hogy csökkentsen, hanem élezzen. És ugye ennek az egyik alapvető lehetősége az, hogy megkérdezed, hogy hiszel Istenbe, vagy nem hiszel Istenbe. És akkor onnantól kezdve a párbeszéd az már, ha már ilyen leegyszerűsített módon zajlik, és az egyiket ide állítottad, a másikat oda, akkor az már nehezen alakítható párbeszéddé, még akkor is, ha erre a kérdésre persze egyértelmű választ kell adni. De ez a kérdésfeltevés, ez még megterhelődik minden egyéb ilyen kapcsolt gondolattal, és ennek a leggyakoribb változata ugye az, hogy hát ez az egész egyházasdi templom, jó Isten, ez ilyen babonaság, hát ezzel komoly ember a mai világban, hát ilyesmivel nem foglalkozik, és hát ez egy olyan táptalajon, ami azért mégiscsak 40 év kommunizmust átélt, egy ilyen gondolat az ugye könnyen származik. És ez a fajta kommunista írtás, ami itt zajlott, megerősítve a modernizáció tüneteivel, ez egy elég rossz keverék ebből a szempontból. De az igazság az, hogy az egyházak sem állnak jól ezen a területen, mert ott is az, hogy valóban a korszerű gondolkodás, vagy az eszközöknek a korszerű használata, az természetes legyen, ahogy Fabinyi Tamás szokta mondani, hogy ugye Pál apostol is azokat az utakat használta a missziós útjaira, amelyen római légiók masíroztak. Tehát, hogy képesek legyünk ezeket a bűnös médiumokat olyasmire használni, de ezt jó helyen mondom, mert végül is egy katolikus rádióban ülünk. Ehhez el kell jutni. Tehát, hogy ez a fajta nyitottság, ezeknek az eszközöknek a használata, az emberek megszólítása, az, hogy képesek legyünk a modern világ vívmányait, mert ezek vívmányok, ezek pozitív dolgok, ezeket összeegyeztetni azzal az ősi tapasztalattal, ami a Szentírásban le van írva. És hogy az egészet képesek legyünk a magunk esendőségében is egy ilyen nagy adományként és egy alapvetően vidám és pozitív dologként megélni, ez egy nehéz ügy.
A reformáció idei 500 éves évfordulójára Németországban, azt hiszem tavaly még, egy nagyon érdekes könyv jelent meg, egy bizonyos Hermann József Frischnek a könyve, amely kedves Luther Márton, kedves Ferenc pápa, ez a címe, és ebben a könyvben dr. Luther Márton levelet ír keresztény testvérének, Ferenc pápának. És a levélben megfogalmazza azt, hogy a kereszténységet Isten akaratával ellentétes viszály és nézeteltérés osztja meg, ám Jézus szellemében ennek újra egységet kéne, hogy felvegyen, egységre jussanak. Most a Ferenc pápa ebbe a könyvbe, ebbe a képzeletbeli levelezésbe válaszol testvérének, Mártonnak, és kifejti, hogy itt persze lehet itt most az okokat, a különböző egymásra mutogatást emlegetni, elválasztó szempontokat, de az volna fontos, hogy a közös alapokat megtalálni. És a közös alapnak tulajdonképpen két dolgot mond, az egyik a hit és a keresség, hogy az közös, a másik pedig az, hogy mind a két vallási irány a Szentírásra hivatkozik és arra alapozódik, úgyhogy azzal zárja a Ferenc pápa a képzeletbeli levelét, hogy Krisztus és az írás gyakorlatilag ez a kettő Istenhez elvezető út. Hogyan kommentálnád ezt a történetet? Most van az 500 éves évforduló, hát ez egy érdekes beszélgetés, vagy írásváltás, vagy levélváltás.
Igen, ugye a múlt év október 31-én Lundban ott találkozott egymással Ferenc pápa és a Luteránus Világszövetség elnöke, ami tényleg egy döbbenetes előremutató, vagy az egyház egysége szempontjából nagyon szép gesztus és találkozó volt. Ugye a Szentírást és a keresztséget említi itt a szerző, ugye itt hát az eukarisztia az még egy komoly kérdés, ami azt gondolom, hogy különösen egy olyan helyzetben, ahol nagyon sok a vegyes házasság, például a miénk is ilyen, ott egy olyan feladat, amit bizony az egyházaknak meg kell oldani, a katolikusnak is, vagy hát elsősorban a katolikus egyháznak, hiszen ott merülnek föl mindig aggályok ezzel kapcsolatban, bár hozzáteszem, hogy ez természetesen senkit, így engem sem akadályoz meg abban, hogy adott esetben a többi családtagommal együtt részesüljek az eukarisztiában, a katolikus templomban is. Ami ezt a gondolatot talán tovább viszi, és amit Ferenc pápa úgy veszem észre a gyakran katolikus barátaimat is meglepő nyíltsággal és őszintességgel ismer föl, az az, hogy mekkora a baj. Tehát az elvallástalanodás, különösen az európai vagy a világ jólétben élő részében. Ez azért, ha valaki a világegyházra tekint, akkor nem nagyon vonhat le más következtetést, mint azt, hogy itt bizony egy jelentős összefogásra és egységre van szükség. Az iszlám térhódítását és az ezzel kapcsolatos sajátos gondolatkísérleteket tekintve még inkább így van ez. Tehát én azt hiszem, hogyha a teológiai okoskodást félretesszük, akkor már ez a taktikai szempont is elég ahhoz, hogy ennek az újra egységesülésnek a jelentőségét felfogjuk.
Ezt a gondolatot tulajdonképpen a Német Szövetségi Köztársaság elnöke tényleg nem régen, pár héttel ezelőtt tulajdonképpen érintette, és ő azt hangsúlyozta, hogy a reformáció az igazság és a szabadság irány szenvedélyével ma is arra int, hogy emberként, keresztényként és polgárként folytonosan készen kell állnunk a megújulásra. Most ezt a szót nem mondtad ki az előbb, de szerintem itt valahol a háttérben mindannyian azt gondolom, hogy ezt várjuk, és ezért teszünk jól-rosszul dolgokat. Szerinted miért érdemes mind a három aspektust itt megemlíteni?
Hogy hangzott a három fogalom?
hogy emberként, keresztényként és polgárként folytonosan készen kell állnunk a megújulásra.
Hát igen, mondjuk az érdekes a német politikai, vagy érdekes volt, hiszen itt valószínűleg Gauke elnökről volt szó, aki maga is egy evangélikus lelkész. Ugye a német kancellár is, azt lehet mondani, hogy evangélikus papgyerek. Hát igen, ugye ez a Semper Reformanda, az állandó megújulásra való felszólításnak a nem pusztán a képessége, hanem a lehetősége is. Tehát ugye ez a luteri teológia egyik lényege, hogy a Jóisten kegyelme az lehetőséget teremt arra, hogy ki levesse a régi ruháját. Én azt hiszem, hogy ez a megújulás, ez persze lehet ennek mindenféle mély teológiai dimenziót adni, van is neki mély teológiai dimenziója, de mondjuk egy vezető politikustól való felszólítás a reformáció 500. évfordulóján egy általános emberi szükségszerűségre utal, legyen igaz a Joachim Gauck-nak.
Egy kicsit szeretnék áttérni néhány olyan gondolatra, amelyből reményeim szerint valahogy át fog tűnni az, hogy milyen életvezetési elveid voltak neked az életedben, mi az, ami dominált sok esetben nehéz helyzetekben, és ezzel kapcsolatosan találtam tőled egy nyilatkozatot, amelyben tulajdonképpen azt mondod, hogy téged két Pál apostoltól származó ige kísért téged. Az egyik, amely biztonságot ad, ez úgy szól, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, ez a rómaiaknak írt 8.28-as részlet. A másik pedig, amely óvatosságra int, az idézet az így van, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék, ez a Korintusiaknak a 10.12-ese. Kifejtenéd ezt bővebben? Mert azért ez érdekes, különösen az, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Hát ebbe egy kis humort is érzek, de szerintem komoly dolog.
Az ember már így 50 fölött visszagondol arra, hogy mit kapott az ő luteránus hitétől, vagy attól, hogy ebbe a közösségbe tartozik, akkor ez szükségképpen ilyen ige helyekhez vezet, vagy megpróbálja az ember ezeket valahogy nem pusztán mentalitás történeti szempontból elhelyezni, hanem saját maga számára is ilyen módon megfogalmazni. Ugye ha van ilyen alapvető luteránus alapállás, az az, hogy voltak éppen nekem a Jóistennel kell bizonyos dolgokat tisztába tenni. Nem a fölöttem álló hierarchiában fölöttem álló szereplőkkel, legyenek azok akár világiak, akár egyháziak. Ez ad bizonyos szuverenitást. Tehát nem jobbra-balra tekintgetést, hanem egy olyan közvetlen kapcsolatot a Jóistennel, ami bizonyos értelemben felszabadít minden egyéb köteléktől. És ugye ez az már emlegetett kegyelemben való bizakodás, ugye ez is ezzel függ össze. Egyébként az első az esküvői igénk, és ugye, amit már erre utaltam, a feleségem katolikus, és ebben a dologban igazság szerint én sajátos módon nagyon sokat tanultam tőle, vagy ő az, aki ezt nálamnál sokkal következetesebben tudja nemhogy elmondani, hanem megélni. Na most én nem tartozom azok közé, akik szeretnek erről nagyon kenetteljesen beszélni, mert azt gondolom, hogy az óvatosság is pont erre vonatkozik. Talán a szakmai életemben is többször megtapasztaltam, hogy azok, akik nagyon magabiztosnak tűnnek, és nagyon agresszívak, és végtelenül kellemetlen figurák tudnak lenni, azok aztán nagyon pofára esnek előbb-utóbb. Akik nagyon főnökösködnek, dirigálnak, és nagyon magabiztosnak érzik magukat adott esetben állami beosztásokban, azok aztán egy választás után nem szokták megtalálni a kettes villamos megállóját, és évekig szerencsétlenül ődöngenek, mert nem tudnak az új helyzettel mit kezdeni. Tehát én ezt a második ige helyett az óvatosságra vonatkozóan ezt úgy tudnám a népnyelvre lefordítani, hogy a fák nem nőnek az égig. Uh-huh. Tehát jobb, vagy ahogy a német mondja, hagyjuk a templomot a faluban, lassen wir die Kirche im Dorf. Uh-huh. Tehát ezek azt gondolom, hogy fontos üzenetek. Az ember tényleg a maga minden hülyeségével, esendőségével, rosszaságával együtt is, hogyha ezt a biztonságot érzi, ami a kegyelemből jön, ami végül is a megváltottságnak a tudata, azért ez önmagában egy nagy biztonságérzetet ad. Amivel olykor még talán vissza is élünk, de ha élünk vele, akkor nagyon nagy erőt tud adni a mindennapokban. És van talán még egy igepár, szintén Pál apostoltól, talán nem véletlenül volt Luther Mártonnak is kedvence. Ugye, ami arról szól, hogy nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, ugye ez az egyik, ez a kegyelemről szól. A másik viszont az, hogy úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Tehát nem lehet csak elhagyatni magunkat, ambicionálni kell, akarni kell, csinálni kell. Ugye az se véletlen, hogy a reformáció vagy Luther Márton egyik alapelve és a polgári gondolkodás alapja, hogy a jól végzett munka az maga is Isten tisztelet. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben az igyekezet...
Ezt akartam is idehozni, mert megtaláltam az interneten egy citátumot, amely tőled volt, és ez volt tőled, de aztán azt mondtam, hogy nem...
Nem, nekem ez meggyőződésem, hogy rendesen kell megcsinálni a dolgokat, mert ez most attól független, hogy az ember nap mint nap erre gondol-e vagy sem. Ne felejtsük el, hogy ezt Max Weber szépen le is írta, hogy végül is ez vezetett az európai társadalmak és az európai gazdaság modernizációjához. Ezt nem lehet elvetni, hogyha a reformáció elvei alapján működtek volna a bankok mindvégig, akkor nem lett volna gazdasági válság, hogyha az a fajta munkamorál érvényesül, ami ott le van írva, azokkal a szabadság jogokkal, amik szintén meg voltak fogalmazva, akkor nagyon sok bajt el lehetett volna kerülni az európai történelemben.
Két témáról nem beszéltünk, röviden érintsük szerintem ezt is. Az egyik az a családod, amelyet most egy picit érintettél a feleségeddel kapcsolatosan. Végeredményben szép életpályádnak a hátteréül nyilvánvalóan egy biztos jó családi háttér volt, ami segített téged végig a pályádon. Esetleg róluk szólnál néhány mondatot?
Hogyne, persze. Hát a feleségem, Korányi Noémi, ő egy végtelen okos nő, és az a fantasztikus könnyedség és bája, hogy ahogy ő a családi dolgokat tudja intézni, amiben én is igyekszem persze kivenni a magam részét, de hát ugye mi az...
Ez a Korányi, a papa az kardiológus volt, orvos volt.
Igen,
ez a nagy Korányi család,
pontosan, és ez egy nagyon élő hagyomány is a familiában. És hát a négy gyerekünk, ami hát egy fantasztikus adomány, és egy végtelen boldogság, még akkor is, ha az ember néha idegeskedik, de hát az, amit tőlünk kapunk nap mint nap, Janka, Bori, Marci és Misi, az egy állandó forrás a boldogságnak.
És a legutolsó kérdésem, hogy van-e még valami olyan fontos gondolat, melyet szeretnél esetleg még elmondani, de nem kérdeztem, nagyon sok mindenre nem kérdeztem rá, de amit még szeretnél, hogyha ebbe az interjúba azért megszólalna?
Hát én mindenek előtt köszönöm a lehetőséget, hogy akár ezeket a gondolatokat is megoszthattam, mert az ember mindig, amikor visszatekint a saját elmúlt éveire, akkor talán saját maga is okosodik egy kicsit, vagy talán elgondolkozik azon, hogy mi mindent lehetett volna jobban és bölcsebben csinálni.
Tehát így van. Főigazgató úr, Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Prüle Gergellyel, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójával Veszelovszky Zoltán beszélgetett.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.